Látszólag körülöttünk, de igazán bennünk forog a világ.
Minden szombat este 20 órától forgó színpad.
Szerkesztők Radó László, Géci Gábor. Láng György, író, zeneszerző. 1908-1976. Első rész. A komoly zene iránt érdeklődők bizonyára emlékeznek még Láng György Tamás templom karnagya című könyvére, ami leginkább ismertté tette. Kevésbé köztudott, hogy Láng György két zeneakadémiai diplomája mellé a képzőművészeti főiskolát is elvégezte. Nem egy könyvét ő maga illusztrálta. Még kevésbé ismert életútja és családi háttere. Életrajzi regényei, színdarabjai, kompozíciói létrehozása mellett tanárként, előadóként is dolgozott. Dacára sokoldalú képzettségének, hogy családját eltarthassa, presszókban, kocsmákban kellett zenélnie, de még ezért a fárasztó éjszakai munkáért is naponta meg kellett küzdenie.
Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, mi kóborló gazdag szegények. Az életünk nem holmi vásári lét, az éveink tarka regények. Mi kacagva sírunk, s a könnyünk mosoly, az élettől semmit se várunk. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, csak hangulat minden mi nálunk.
Hollós Máté, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke, az utolsó polihisztorok egyikének nevezte Láng Györgyöt, amikor emléktáblát helyeztek el születésének 100. évfordulója alkalmából utolsó lakhelyén, az Andrássy út 97-ben. Jó magam nemrég elolvastam Láng György 2007-ben kiadott Te szőke gyerek című könyvét, aminek különösen az alcíme keltette fel érdeklődésemet. Egy kocsma zongorista emlékei. A kötet Láng György özvegyének jóvoltából került napvilágra, aki a zeneszerző halála után rendezte férje feljegyzéseit és átadta a kiadónak. A könyv izgalmas képet fest az 1950-60-as évekről, és elkalauzolja az olvasót egy sokak számára ismeretlen világba, a pesti éjszakába.
Láttaj már a Pestet éjjel, jöjjön velem, tekintsen csak széjjel, ne tölts az éjszakáit alva, így lesz önnek Pestről is fogalma. Nem kell a nap ragyogó sugára, ebedbe vágyom az éjszakára. Ezért zengem teli tüdős kéjjel, hogy milyen szép vagy Budapest, mi mese szép vagy éjjel.
A könyv egyes részeinek és az elhangzó dalbetétek segítségével ez a műsor felidézi Láng György életének egy-egy epizódját, és remélhetőleg a korkép felvázolása mellett számos tanulsággal is szolgál. A kocsmák zenészei egy kicsit mindig komédiások is. Többször eszembe ötlötte Kis József költőnk versorai. Ponyvát terít és bukfencet árul, dologtalan népnek olcsó mulatságú. Esténként a presszókban fanatizálva volt az egész közönség. Az éjszakai tivornyák szertartása ez zenés rituálé, amit kocsma templomokban szoktak hűzni. És én voltam az egyik előimádkozó.
Szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell a fejedre állsz. Ma még tiéd, mezős a réd, ma még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj csak, más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédió. Tra-la-la-bam, 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 tra-la-la-bam,
tra-la-la-bam. Egy nagyon klassz presszó cukrászdában muzsikáltam. Igaz ugyan, hogy csak egy 5 órai teát tudtam kifogni vasárnap délután, mindössze másfél óra játékidő, az is fesztánc. De 50 forint volt a gázsi. Amilyen örömmel kezdtem el a műsort, annyi keserűségem volt mindjárt az első naptól kezdve Pali bácsival, a főnökömmel. Agyon szekált! Már a második napon beírt a központba, és azután is írta a mocskolódó leveleket. A végén kijött a kövér igazgató a központból, leültetett az asztalához, cigarettával, konyakkal kínált, majd kért tőlem operetteket, meg magyar nótákat. Megdicsért, és azt mondta Pali bácsinak, a Górénak. Bár volna még 50 ilyen zongorista a kerületben. Minden más, normális ember szégyelte és meghúzta volna magát. Pali bácsi abba hagyta ugyan a levelek írkálását, de még jobban rámászott és szekírozott. Túl sokat játszik, elvtársam. A vendégeket idegesíti ez az állandó kalimpálás. Egy kis csendet is akarnak, hogy társaloghassanak. Utóvégre az emberek eszmét cserélni jönnek ide, nem csak ezt a verklizést hallgatni. Máskor, ha egy cigarettányi szünetet tartottam, már is oda caplatott a zongorához. Túl sokat pauzál az elvtárs. Miért pauzál annyit? A kollektív előírja. Minden órában csak 10 perc szünet, fél időben 15 perc. Az 50 percet pedig ki kell játszani. Persze, megtudtam a szekálásokat. Már azt sértette hatalmaskodási vágyát, hogy az ő megkérdezése és meghallgatása nélkül szerződtetett le a központ. Azon kívül neki már megvolt a jelöltje az állásra, egy 19 éves, bűngyönge zongorista lány. Lecsúszott a szerződésről én miattam. Pedig Pali bácsinak már tervei, sőt, kész alkúja volt vele. A 70 éves szemétláda 18-20 éves kis pincérlányokkal vette körül magát, egyszerre 2-3 ilyen kis repett sarkút is tartott magának. És válogatott abnormitásokat művelt velük. Közéjük akarta besorolni a kis zongora nyúzó lányt is. Azután máskor ezzel piszkált. Túl hangos az elvtárs. Mit veri úgy azt a zongorát? Úgy kell játszani, hogy bejöjjenek a zenére a vendégek. Nem, hogy kizavarja őket. Megint máskor így pörölt velem.
Miért játszik olyan halkan? Álmos? Menjen haza kialudni magát, majd kérek egy másik zongoristát.
Vagy ezzel jött.
Miféle zagyvaságot játszik az elvtárs? Hogy angol szám, és hogy rendelték? Akkor sem lehet ezt csinálni. Mi nem a nyugatot szolgáljuk ki, hanem a mi becsületes rendszerünket. Tessék fülbemászó, kedves, lágy dolgokat játszani, ami a széles néprétegeknek nem rontja az ízlését.
No, akkor megtanultam azt, amivel csak évtizedek múltán találkoztam egy kitűnő regény címében. Sírik tartsd a pofád. Az úgynevezett zenészkávé itt nem járt, nemhogy kettő esténként, de még egy sem. Az első este jóhiszeműen kimentem a pulthoz, és kértem a duplát. A főnök elvtárs blokkoltatta és kifizettette velem. A teteje a dolognak, hogy zenés árat kellett fizetnem a saját muzsikálásom után.
Egyre másra csak szintják szép Budapest városát, nem lehet megélni benne már. A koszt, mosás, alakás, minden csupa zsarolás, tönkre mén itt báró és bankár. Ha ez így tart még soká, szökik magyar tót olá, mind Amerikába vándorol. A bankoknál nincs hitel, nagy a szegénység, hidd el, ember ilyen snasszot még nem ért. No de kérem, se baj, hisz azért. Nézze csak meg Budapestet éjjel, tele van az nótával, zenével. Csattan a csók, pezsgős üveg durran, pénz van elég, sose kérdik honnan. Mindenfelé szép lány virág illat, míg az éj tart, s ragyog fenn egy csillag. Találkozhatsz akárhány gyökérrel, egész mást lát. Egész mást lát, ki nézi Budapestet éjjel.
A következő eset is a legsötétebb Pali bácsi a főnök időszakban történt. Egy délután bejött a presszóba egy szúros szemű olasz vendég, aki törte a magyar. A sarokban a legtávolabbi helyre telepedett le, és az újságjaiba temetkezett. Vadul pöfékelt, és nem emlékszem, hogy egy szimplán kívül még rendelt volna valamit este 9-ig. Másnap megint bejött, de már két székkel közelebb ült le hozzám. Fél időben az asztala mellett haladtam el, ahogy kimentem rágyújtani. Alig nézve rám, a fogai közt sziszegte idegen kiejtéssel, de hibátlan magyarsággal.
Nem szeretem az ilyenfajta zenét, túl olcsó.
10 óra utánig maradt, távoztában még odaszólt nekem.
No, azért ezt is lehet jól csinálni.
Harmadnap, hogy bejöttem, már ott ült közvetlenül a zongora mellett. A nyitószámom a Rhapsody in Blue volt. Játékom közben a kis olasz az arcomba fújta a füstöt, és idegenszerű kiejtésével így szólt.
Remek a billentése.
Jó a hangszer, mondtam elhárítóan. És elégedetten néztem végig a hosszú Stingle zongorán.
A technikája egészen kitűnő, folytatta ő.
Van sok jó zongorista, húztam fel a vállaim, hogy hagyjon már békén, menjen el, úgysem ad egy fityinget sem a nyavajás sóhe. De ő nem tágított.
Maga egy nagyon képzett muzsikus. Micsoda harmóniákat használ, magának nem itt lenne a helye. Hogy került maga ide?
Mit mondjak neki? Elmondjam egész hosszú utamat, mely régóta meredeken süllyedt és idehozott? Elmondjam neki, hogy Bach és Beethoven magaslatairól hogyan lehet idejutni? Elmeséljem, hogy mi van közbül, míg valaki a Máté pasiótól elérkezik, kék a kökény receceig. Persze, volt idő, amikor karnacskodtam, koncerteztem, zenekritikákat, újságcikkeket írtam itthon és külföldön. A muzsika
festés és szobrászkodás mellett könyveket írtam. Pályán biztosan és szépen emelkedett. De aztán közbeszólt az életembe a háború.
Rózsa, rózsa, hazsa, rózsa, szól a régi bakanóta, mintha újra béke volna, aranynapfény sütne a vigarat ótra. Még remélem, hogy megérem, búza nél a csatatérem, s újra fürdünk tejbe bajba, majd a szület lesz Tokajba.
Munkaszolgálatra kerültem, majd deportáltak. 5 évet töltöttem odakint. Mauthausenben, pontosabban Günzkirchenben végeztem a pokoljárást, a hírhedt halálerődben, ahol 17 000-ünket egy elaknásított bányában fel akartak robbantani. De a lágerparancsnok húzta, halogatta a parancs végrehajtását, már nem volt mersze hozzá, mert gyorsan közeledtek az amerikai csapatok, élükön a néger motorosokkal. 1945. május 5-én fel is szabadítottak bennünket. Akkorra már 67-ről 45 kilóra fogytam le. Günzkirchen. Végeláthatatlan barakláger, ajtó-ablak nélküli földes barakkok, egyik-másikukban 500 férőhelyre 2000-en bezsúfolva. Ivóvíz az első 3 hét alatt egy csepp sem. A latrinát napjában csak 2-szer volt szabad felkeresni, reggel 5 és 5.30 között, meg délután 16 órától 16.30-ig. Aki más időpontba ment oda, szó nélkül lelőtte az SS katona. Az első időkben hallottunk női sikolyt, vagy férfi bőgést, majd nyomban utána dörrenést onnan. A latrina 2 egymással szembefutó hosszú árok volt, mindegyik szélén fenyőrönkök. Arra ültünk le, férfiak, nők, vegyesen. Az egyik, vizenyős, szürke hajnalon odajött egy SS-tizedes, pálinkával gyulladt pofával, nyomában egy közlegény farkaskutyát vezetett pórázon. A tizedes a rönk végéhez lépett, elővonta pisztolyát, és röhögve felnyerített. Minden páratlant agyonlövöm! A hosszú rönkről őrjöngő üvöltéssel ugrált fel egy csomó fogoly, el akartak futni. A közlegény a puskájával elképzelhetetlen gyorsasággal leszedett 5-öt. Míg újra töltötte a tárat, az elengedett farkaskutya legyűrt és összemarcangolt néhány rabot. Vissza kellett ülnie mindenkinek. Tébolyult, halálos számítgatás kezdődött, mindenki páros akart lenni, a tumultusban taposták, tépték egymást, többen beleestek az árokba, és ott fulladtak a szennyben. A tizedes röhögött, számolt, durrantott és taszított. 5, 7, 9, 11. Én a 16. voltam, jobbra-balra a szomszédaimnak szétlőtte a fejét, majd a testük tompán locsant mögöttem az árokban. azután ördögi kajánsággal azt mondta. Na, most meggondoltam magam. Innen kezdve nem a páratlanokat, hanem a párosokat lövöm agyon. Lőtt, számolt, taszított. Nem jutott a hosszú sor végére. Mulatságának az vetett véget, hogy kiürült az övén a tölténytáskája. Bennem az érzéketlenség lett túl rá. Az agyam annyira elzsibbadt, hogy fel sem tudtam fogni, mi történik körülöttem. Csak ezt az egy élményemet szoktam elmondani az 5 évből. Pedig annyi hasonló volt. De ebben is benne van minden. Hegedűs Gézával, az ismert íróval együtt szabadultunk Günzkirchenben. A bajtársi kapcsolaton felül még barátság és szellemi rokonság is összefűzött bennünket. Géza sok ezer sorstársával együtt sietősen hazafelé vette az útját, gyalogosan vágott neki. Elváláskor a 7. barak előtt még adott egy sodrás dohányt. Én maradtam. Még jó ideig maradtam. Siettem fegyvert fogni, és beléptem a felső ausztriai Wels városában, az UNRA rendőrségébe. Ez az amerikai megszálló parancsnokság hatásköre alá tartozó, fegyveres rendfenntartó és helyreállító alakulat volt, egyébként belga szervezet. Sok fegyveres vállalkozásban és tűzharcban vettem részt. Nyugaton gyilkoló hortikatonákat, nyilasokat, csendőröket fogtam el különítményemmel, gyakran kemény közelharcban, s adtam át az amerikai haditörvényszéknek. A deportáláskor és a keleti fronton szerzett sebeimmel együtt sebesüléseim száma úgy 17 volt. Az UNRA-ban végül megkaptam a főhadnagyi rangot. Akkor megalapítottam a világ első deportációs újságját Alpenjager tábor címen. Hogy ezt szerkeszthessem, és kellő példányszámban előállíthassam, felmentettek a fegyveres szolgálat alól. 160 ezer deportálásból szabadultat láttam el a magyar nyelvű újsággal. Hetenként egyszer jelentünk meg, kórházakba, távolabbi kis helységekbe is eljuttattam az újságot, a Dornach-lágertől egészen Kölnig, Linzig. Belga parancsnokom és az amerikai megszálló parancsnokság pecsétes, elismerő leveleit kaptam meg, leszerelési könyvemmel együtt. Egy nagyon okos embertől hallottam egy kitűnő megállapítást. Valaki akkor válik igazán egy másik nemzet tagjává, ha annak a nyelvén számol. Egy még okosabb pedig azt mondta, csak akkor olvadunk bele tökéletesen egy más országba, ha annak a nyelvén álmodunk. Én soha nem tudtam,
és nem is akartam más nyelven írni, számolni és álmodni, csak magyarul.
És mindet úgy irigylenék, de hát úgy, hogy egyszer biztosan velük lehet. Minden elmúlik egyszer, minden végéhez ér, és mint rendes ember, új május ígér.
Későn érkeztem haza, Magyarországra, már minden hely foglalt lett. Míg én odakint harcoltam és újságot szerkesztettem, a jó állásokba bekerültek az ügyeskedők, a karrieristák. Hiába volt 2 zeneakadémiai végzettségem, hiába vette át köszönettel az Alpenjáger tábor egy-egy példányát a Washingtoni Múzeum, a Tel Avivi Múzeum és a Párizsi Náci ellenes dokumentációs múzeum. Sehol sem volt a képzettségemnek megfelelő állás, de még silány, ócska, nem nekem való megélhetést sem találtam.
Évre ma várom a nemzeti nép, ott, ahol a 6-os megáll. Szemben az emke cigány a zenél, ha nem jön el szívembe kár. De ott lesz ugyebár, lesem, hogy jönne már, mi ránk egy icike, picike mozi vár. Épp ezért hétre ma várom a nemzeti nél, ott, ahol a 6-os megáll. Szeressük egymás gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgy is tovaszál, a sír magába zár. Szeressük egymás gyerekek, mert minden percért kár. Csej, hajlina, nincs itt hiba, úgyis potyán engednek be a moziba. 46-os sárga villamoson sietek a babámhoz.
A Hóvilág presszóban zongoráztam erősen belterületen. Jó hely volt, hangulatvilágítás, fél homály. Ám bár tánc nyista, de jaj volt annak a zongoristának, aki nem tudott 1000 számot betéve. Itt nem lehetett még egy kezdetleges prímstímet sem a kottából kisilabizálni. Fejből kellett mennie mindennek, különben nagyobb volt a leégés, mint a gyöngyösi tűzvész után. A műsor és a mulatás módja is különleges, egyedibb volt, mint másutt. Itt csak hangulatzene ment, smúz, műdalok és szirupnóták, és azok is vontatottan, vinnyogásszerűen, könyvzacskókra támadóan. Egy-egy nagyon olcsó, kezdetleges táncnótát is úgy kellett elnyújtani és kanyargatni a zümmögő közönséggel ütemben, avagy éppen ütem nélküliségben maradva, mint a sirató éneket, mint a népi gyászdalt. Rétes tésztát csináltam én itt a Solveig dalából is, enyves ragacsot Szinding tavaszi zsongásából, és istentelenül vontatott busongót abból a műnótából, hogy
gyerünk, bodri kutyám, szedd a sátorfádat, megcsaltak bennünket, kövesd a gazdádat. Téged bottal vertek, engem kacagással. Gyerünk, bodri, majd csak megleszünk egymással.
Nem hiszek én semmit magának, többé soha, többé soha.
Így sírt fel a homályba borult terem mélyéből egy vékonyan nyivákoló, elnyújtott női hang, s abból az irányból repült felém egy gombócát gyűrt 50-es bankjegy. Tőlem a 3. asztalnál ült, és tényleg sírt a csaj, hiszen sírva vigad a magyar. rovázva visító